A féri irogat. Jelenet. Az író szobája háttérben szekrénnyel. Elől kerevet. A kereveten ül az asszony. Türelmetlen. Az óráját nézi. Dobog a lábával. Az író bundában, fáradtan. Az író. Szerelmesen. Drágám! Csók. Az asszony. Szemrehányóan. Egy órája várlak. Az író. Leveti a kabátját. Be kellett fejezni ezt a cikket. A vasárnapi számba jönni kell neki, mit csináljak. Legyint. Az asszony. Szerelmesen. Drágám, szép cikk. Az író. Könnyedén. Na, amit mondtam, hisz tudod. A lelki élet fölénye, az lett a címe. Hisz tudod, amit mondtam. Azt írtam meg, hogy nekem csak a lelki fölény imponál. Hisz tudod, a lelki fölény. Az asszony. Szerelmesen. A lelki fölény. Az író könnyedén megcsókolja. Igen, drágám, megcsípje az állát. Na, hogy van a kis kicsike, a kis drágaság? Az asszony. Csacsog. Nagyon siettem, az uram még nem jött haza. Az író. Idegesen. Igen. Az asszony. Mint fenn. A tegnapi verekedés után megint inni ment. Borzasztó ember. Az író. Idegesen. Igen, tudom, már mondtad. Az asszony. Borzasztó ember az, bár csuknak már be, de van rá kilátás. Annak a zsokinak állítólag akkora pofont adott. Az író idegesen közbevág. Jó, jó, tudom, hírlik. Az asszony. Csók. Na ne, drága, megint ideges vagy? Az író. Ugyan dehogy, de mit jössz mindig ezekkel? Leül. Szünet után idegesen. Milyen pofon volt az? Micsoda zsoké? Az asszony. Hát azt mondtad, tudod. Az író, idegesen. Tudom, tudom, hát persze, hogy tudom, ha mindig az orrom alá dörgölöd. Mint a kíváncsi volnék rá. Azt hiszed, engem érdekel, hogy milyen pofon volt, vagy hogy ki volt az a zsoké. Hát én egy zsoké vagyok. Furcsa vagy, kérlek, azzal a pofonnal. Az asszony, csitítva. Ugyan, drágám. Az író, idegesen. De mit ugyan-ugyan? Hát mit beszélsz folyton arról a pofonról? Azt hiszed, nekem imponál talán a férjed azzal a pofonnal? Ennél a szónál pofon mindig összerándul. Azt hiszed, nekem nem lehet pofonnal imponálni? Mit érdekel engem egy pofon? Kiabál. Hát mit beszélsz folyton arról a pofonról? Az asszony csitítva. De Amádé, kérlek Amádé! Az író elkeseredve. Igaz is, még mindig nem értesz meg engem. Ti asszonyok nem tudjátok megérteni, hogy egy lelkileg fölényes embernek, egy intellektuelnek a brutális nyers erő nem imponál. Nekem nem a pofon meg a brutális nyers erő imponál, hanem nekem a lelki fölény imponál. Nekem nem imponál a brutális nyers pofon, de a lelki fölény az már igen. Csettint. Az már igen. A lelki fölény. Csettint. Az már valami, nem a brutális lelki pofon, akarom mondani a fölényes lelki bruta, vagyis a pofoni fölény. Az asszony. Édes Amadé, hiszen én tudom. Az író. Legyint, hagyd nekem békét. Mit félek én a te urattól? Ha a te urad lelki fölénnyel jönne, nem mondom, lelki előkelőséggel, nem mondom, de ő csak pofonnal tud jönni, olyan kérlek. Ez nekem nem imponál. Ettől egy lelkileg erős ember nem ijed meg, kérlek. Mutasson ő nekem lelki kiválóságot, a te híres urad. Az asszony, de Amádé, csitítja, az író, nagyszerű. Miért nem jön lelki kiválósággal, az a híres urad? Miért jön ő pofonnal, nekem imponálni? Egyre hangosabban nem lehet megállítani, hadonász. Az a híres? Pofonnal? Nekem? Nem fölénnyel? Nem lélekkel? Az istenit, hanem pofonnal? Furcsa! Nekem nem csak a lelki finomság imponál, érted? Azzal jöjjön nekem, ne pofonnal, kiabál, hanem finomsággal. Csöngetnek, meghökkenve merednek egymásra. Az író, tétován. A kutya istenit. Az asszony. Ilyetten. Ki az? Az író. A kutya is kint egy férfi hang. Itthon van vér, Amádé úr. Az asszony. Szent Isten, ez az uram. Az író. Ku-ku-ku. Az asszony. Szent Isten, ne nyisd ki. az író, tétován. Ne nyissak ki, az asszony, szaladgál. Szent Isten, várj, ne nyiss ki, elbújjak, Szent Isten, hová bújjak? Az író, de kérlek, kérlek alássan, nem szükséges. Az asszony, hát mit tegyek? Az író, hát kérlek, ha feltétlenül el akarsz bújni. Az asszony, hová, hová? Az író, körbe szaladgál, egymásnak mennek. De kérlek, ha parancsolsz, talán ide az asztal alá parancsolsz, vagy ide parancsolsz a súgójuk fölé, vagy ide parancsolsz méltóztatni, drágám. A köpőládát megfordítja, fáradj be, kérlek. A gyufatartóból kiszúrja a gyufát, vagy itt kényelmesebb, parancsolsz? Az asszony meglátja a szekrényt. Megvan. Beugrik, lihegve kiszól még. Miután rád lőtt, folytsd meg. Az író a szoba közepén. Igen, igen, drágám, ahogy parancsolod, erős kopogás. Az író behúzza a fejét, behunja a szemét, aztán megint kinyitja. Hehe, szabad. A férj belép. Erős, atlétikus ember. Udvariasan hajlong. Alászolgálja. Az író behunyt szemmel áll a szekrény előtt. Alászolgálja, tegye le. A férj. Udvariasan. Vér Amádé úrhoz van szerencsém? Az író kinyitja a szemét, meglátja a férjet, ilyette megint becsukja, összehúzza magát. Egész testében reszket. Hehe, igen, igen. A férj közel jön, nyomatékkal jelentősen. Nagyon örülök, hogy megismerhettem. Vad Lajos vagyok. Az író rémülten kinyitja a szemét, megnézi, összerászkódik, megint becsukja a szemét. Hehe, nagyon kedves, hehe, Vad Lajos, kedves név, olyan finom, könnyed név, egyszerű név, beszéljünk csak erről a névről. Rémülten tapogat hátrafelé. A férj csodálkozva. Miért tetszik behunyni a szemét? Az író, semmi, csak úgy bánt ez a világosság. Aztán fáradt is vagyok. Tetszik tudni, éppen aludtam, amikor betetszett jönni. Még nem is vagyok egészen ébren, de mindjárt kinyitom, csak tessék várni egy kicsit. A férj. Én tulajdonképpen azért jöttem, a hátsó zsebében keresgél. Az író kinyitja a szemét, meglátja ezt a mozdulatot, megint becsukja, ilyeten összehúzódik, térdre esik. Jaj, jaj! A férj nem veszi ezt észre, mert közben a kabátja belső zsebébe néz be, és ott keres. Azért jöttem, hogy megmutassak önnek, akit nálunk Magyarországon erre egyedül tartok alkalmasnak, hogy megmutassak önnek, ennyi, de hová tettem? Igen, igen, megvan. Kihúz a zsebéből egy kézilatot. Szóval, hogy megmutassak önnek egy novellát, amit lesüti a szemét. Amit én írtam, zavart mosollyal felnéz, észreveszi az írót, aki még térdel, megkökkenve. Pardon, az író kinyitja a szemét. Hogy mondja? A férj. Egy novella, de miért? Az író feláll. Hát semmi, csak folytassa. Véletlenül a térdemre ültem a hátam helyett. Kicsit szórakozott vagyok. Nem baj. Hát hogy tetszik mondani, egy novellát? A férj zavart és szemérmes mosolyjal. Tetszik tudni, én titokban írogatok. Az író rámered, kicsit kiegyenesedik. Írogat? A férj kicsit folyékonyabban. Már régebben írogatok titokban, de nem adtam oda még semmi lapnak. Nem ismerem ezeket a szerkesztőket. Az író nagyot lélegzik, kinyújtózkodik, hanyagpószt vesz fel. Na, és azért jött fel hozzám, egy novellát hozott? A férj, igen, nagyon érdekelne a véleménye. Az ön írói egyéniségét nagyon sokra becsülöm. Tetszik tudni, engem valami vad fráternek képzelnek az emberek, mert szeretek néha egy kicsit lumpolni, meg veszekedni, de önnek, akit annyira becsülök, önnek egyedül bevallom, hogy lelkem legmélyén a művészetek és a nemesebb eszmék szeretetének tiszta lobogású oltárképe világít ki, nem a padó fákja gyanánt. Az író még mindig gyanakodva nézi. Gyanánt? A férj. Azért ön az egyetlen ember, akinek elhoztam ezt a novellát, hogy ítélje meg szerény tehetségemet, melyet fel fogok önnek olvasni. Megengedi? Leül, kinyitja a kéziratot. Az író még kicsit megriadva. Tessék, vagyis a férj olvas. A lelki fölény. Felnéz. Ez a címe. Az író csodálkozva. Lelki fölény? Leül könnyedén. Kérem, tessék. A férj olvas. Magdával egy nyírkos novemberi alkonyat fájó hangulatának piros esti fényében találkoztam. Felnéz. Az író leül. körülnéz, aztán cigarettára gyújt, racsolva, kéven pavancsoljon. A férj olvas. Magda halvány és sápadt barna leány volt, de dideregve húzta össze arcának fáradt vonásait. Az író felugrik. Nagyon érdekes, de kérem, talán hozza be a szerkesztőségbe. Délután rendesen ott szoktam lenni. A férj olvas. Magda oly búsan, oly fájóan nézett rám, mint egy őzike, melyet a gonosz emberség megsebzett. Az író. Emberség? A férj. Emberség. Emberiség. Mindegy. Olvas. Őszi lelkemben a napok fájó akarások bugyogtak, s a nagy ellágyulások finom borzongásokat váltottak ki a túl finomodott lélek rejtett mélységeiből. Az író. Feláll, járkál. A férj. Olvas. Ki vagy? Kérdeztem Magdát, és meg kellett állanom. Az utcalámpa sárgán folyta be nemes vonásainkat. Az író. Háta mögé megy, vállára teszi egyik kezét. Kedves vadúr! Férj olvas. Rám nézett bús szájával, és két gyöngy gördült fel szeméből homlokára. Az író. Kérem csak, tanár úr! A férj olvas. És én szemeiből szóró-szóra a következő szavakat olvastam ki. Miért kérded? Én az utca leánya vagyok. Igen, én az utca elvetemült szerencsétlen leánya vagyok. Az író. Pardon, főszerkesztő úr, egy percre. A férj olvas. Mit akarsz hát tőlem? Kérdezte akkoriban Magda. Az én elvetemült lelkemet tehát nem menti meg többé semmi, semmi, semmi. Az író. Vállát veri. Hé, csak tanár úr, mester, mesterke, apukám. A férj olvas, miszerint én a következőket mondottam neki. Miért hiszed, hogy mindenki zorcs, hideg szívű, mint maga az élet? Az író, apuka, apicsek, tatuska? A férj olvas, látod, mondottam Magdának, miszerint az én lelkem megért tégedet, és én leszek az ismétlem, én leszek az, aki téged ebből a fertőből kiemel. Az író, megfricskázza a fülét. Bátyuska, pampuska, kisfiú, bubika, szép szőke, szerkesztő bubika. Kérem csak, álljon meg egy percre. A férj olvas. Mert úgy mond, szóltam Magdának ezen az őszi alkonyaton, mert úgy mond, a lélek fölénye az, mely bennünket az emberi rosszaság bűzös fertőjéből kiemelni, egyedül feljogosítva állhat. Az író az ölébe ül. Te kedves kis, na kérlek szépen, simogatja. Na édesem, na talán mégiscsak hagyjad abba, na nem bántalak többé. Veszek neked vásárfiát. A füleibe kapaszkodik. A férj olvas. A lélek fölénye úgy mond, a lélek fölénye is Magda. És ekkor mintegy három óráig beszélgettünk még a csöpögő utcasarkon, szóró-szóra a következőket. Az író felugrik az asztalhoz szaladt, felkapja te a főzőt. Vigyázz, aladár, kérlek, de kérlek, Lajoskám, arra felé dobok egy teafőzőt. A férj olvas, mert a te lelkedet csak egy kifinomult lélek mentheti meg a lét fertőiből, Magda. Mondottam neki némán, és hangomban egy egész világ fájdalma reszketett. Az író hozzávágja a teafőzőt. Hopp! A férj olvas, mert az én túlérzékeny lelkem, ó Magda, az én túlérzékeny lelkem, mely a leggyöngédebb külső behatásokra felrezdül közönyéből, az én túlérzékeny lelkem úgy mond, Magda, az író kétségbe esetten szaladgál, aztán hozzávágja az asztalt. Tessék, tessék egy asztal! A férj olvas. Az én túlérzékeny lelkem, úgymond Magda, nem bírná el a te csalfaságod egyetlen hűtlen sugarát szemeit sajátságosan fénylő csillagának ködén keresztül. Az író szaladgál, megragadja a szekrényt, hogy azt is hozzávágja, hirtelen a homlokára csap. Nini, ezt egészen elfelejtettem. Kinyitja a szekrényt, és kiveszi belőle az asszonyt, aki közben elaludt a szekrényben. Szent Isten, Aranka, ébredj fel! A férj olvas, mert hidd el, Magda, az én sas szemeim előtt nem maradhat titokban a legparányibb mozdulat sem, úgymond, s előttem nem rejthetsz el semmit, úgymond, Magda. Az asszony szemeit dörzsöli. Hol vagyok? Az író. Aranka. Szent Isten, segíts, csinálj vele valamit. A férj olvas, mert úgymond a lelki fölény és az elfinomultság amaz egyetlen dolog, mellyel meg lehet érteni a szegény, szenvedő, elvetemült leány lelkének szomorú mélységeiből fakadó kétségbeesést. Az asszony, kérlek szépen, Lajos, a férj olvas, mert nekem csak egy szót kell szólanod, Magda, csak azt kell mondanod, hallgass, és én hallgatok, mert nekem csak hallgatni és figyelni jó. Hallgatni és figyelni. Ó, mert én csak hallgatni és figyelni szeretek. Az író hirtelen elhatározással. Itt nem maradhatok. Kabátot ránt. A férj olvas. És én, Magda, én egy lélek vagyok, akit senki nem akar megérteni, mert mindenki csak az én zordon külsőm után ítél meg legnemesebb hajlamaim tiszta szépségeit. Az író beleordít a fülébe. Hé, szerkesztő úr, legalább kísérje haza ő nagyságát, én szállodába megyek. Elrohan. Az asszony kiabál. Amádé, Amádé, itt hagysz, várj nyomorult. Utána fut. A férj olvas, mert Magda úgymond a lélek szépsége és fölénye az egyetlene földön, mely tiszta ragyogásában tartja megnemesült képzeletem megértő tisztaságának függöny.